Jó estét kívánok, örömmel köszöntök mindenkit, és örülök annak, hogy találkozunk. Kín hűvösebb van, itt bent melegebb, úgyhogy jobb bent lenni, mint kín. Úgyhogy örülök, hogy itt vannak ma este, és hogy telt a mai nap. Jól volt valakinek rossz napja? Javultak a házasságok? A tapasztalat igazolja, tehát több házasság terapeuta, ugye konzultációkon is, tehát ilyen konferenciákon is megállapított, hogy valóban igaz, hogy a házasság boldogság szintje a krízis után, ha jól kezelik a krízist, az nagyobb, mint előtte. Ábrán is lehet rá, számítógépen be tudnám is mutatni, csak nem ez a témánk ma este, de bátorításként mondom, nem az, hogy veszekedjenek, hanem hogy oldják meg. A probléma van, hogy a krízis előtte házasság boldogság szintje egy adott szinten van, lecsökken a krízisben, és utána pedig fölötte van az eredetinek, tehát ha jól kezeljük a krízist, akkor az igenis jó hatással van a házasságra, de ez nem azt jelenti, hogy az is jó hatással van, hogyha tudatosan okozzuk a krízist. Ezzel kapcsolatosan jött egy kérdés, egy levelet is kaptam, köszönöm szépen, és ennek az egyik része itt a megbocsátásra vonatkozik, hogy mennyire kell törekedni a megbocsátásra, hogy mennyire szükséges az. A megbocsátás az egyetlen módja annak, hogy a kapcsolatot, ha megsérült egy hiba, bűn következtében helyre tudjuk állítani. Megbocsátáson kívül nincs más gyógyszer a tönkrement kapcsolatokra. Egyetértenek ezzel? Ha nem tudok megbocsátani, egy életen át haragszok a másikra, aligha lehetséges egy jó kapcsolat. A megbocsátásnak azonban rendkívül magas ára van. És ha megnézzük a megbocsátás árát, akkor látjuk, hogy aki meg akar bocsátani, annak az árát meg kell fizesse. Ha nem fizeti meg, akkor nem fog a kapcsolat helyreállni. Mi a megbocsátás ára? Ugye, aki ellen vétettek, az nagyon gyakran szívesen sajnálja magát, nem? Igazságtalanság ért engem. És hogyha pláne egy picit depresszívek is vagyunk, akkor milyen jól esik arról beszélni. Milyen jól esik azt hordani magunkban, ez az igazságtalanságot. Azonban, ha meg akarok bocsátani, akkor le kell tennem az igazság érzetemet. Tehát le kell mondanom az igazság iránti igényemről. Hát, ha megbocsátok, annélkül egyenlítem ki a számlát, hogy én törleszteni akarnám azt. Tehát meg akarnám azt bosszulni. Tehát az első ára a megbocsátásnak az igazságérzetem feladása. Tehát az igazság, ha az igazsághoz ragaszkodok, akkor mit kell tennem? Meg kell büntetnem a másikat, nem? De akkor a kapcsolat csak tovább romlik. Tehát először is félreteszem az igazságérzetemet, másodszor félreteszem az a negatív érzéseimet, megpróbálom kezelni azokat, a negatív érzéseket, amelyek akadályozzák a megbocsátást. Harmadszor leteszem a bosszút, a bosszúvágyat, pedig milyen jól esik a bosszút forralni, ugye? Nincs szebb öröm, mint az is a bosszúból fakad, a kár öröm is egyfajta öröm, nem? Úgyhogy ha ezeket a dolgokat sikerül megoldani, akkor a kapcsolat ismét helyreállhat. Utána az utolsó pontja a megbocsátásnak az, hogy igazából nem felejtem el, tehát aki megbocsát, nem elfelejti azt, ami történt vele, hanem mit tesz azzal, ami történt, egy másik kategóriába helyezi át. Életem része lett, megbántottak, ezt nem tudom megváltoztatni, de elfogadom, hogy megtörtént, és nem bosszulom meg azt, ami megtörtént. Nem próbálom elnyomni, az elfolytás az egy veszélyes folyamat, lelki folyamat, hanem tudatosan elfogadom, tényként kezelem, életem része lett, nem akarom megváltoztatni, nem is tudom megváltoztatni, de megtanulok együtt élni vele. Vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz megbocsátani, amikor nagyon nehéz dolgok történnek velünk. Ilyenkor a meggyőződésem az, hogy egy útja van csak annak, hogy valaki meg tudjon bocsátani, ha erőt kér Istentől, hogy meg tudjon bocsátani. Lelki gondoztam olyan embereket, akiknek az életét, amikor végighallgattam, akkor én magam is beteg lettem. Tehát egyedül nem is tudtam kezelni, van egy pszichiáter barátom, hozzá is elküldtem az illetőt, ő is ugyanazt mondta, hogy csak az elég volt, hogy végighallgattuk az életét az illetőnek. Nagyon nehéz, és az, ami vele történt, emberileg lehetetlenné teszi szinte, hogy megbocsásson, azonban Isten segítségével igenis lehetséges volt, és ez feltétele annak, hogy új életet tudjon kezdeni. Mi történik, hogyha nem bocsát meg valaki, kinek tesz rosszat? Kit ostoroz az, aki nem bocsát meg? Hát magát, nem? Önmagát. A harag az igazoltan, bizonyítottan olyan anyagokat termel a szervezetben, amelyek rákkeltő hatásúak, ezt meg is állapították, kivonatot is készítettek, patkányok hátát kemlegették vele, daganatos lett a patkánynak a háta, úgyhogy kísérletek igazolják, aki haragszik, az magát gyilkolja, nem a másikat. Tehát mit kell tenni? Már csak önző érdekből is megbocsátani. Érdemes rajta dolgozni. Akkor van egy másik kérdés, itt ami arra vonatkozik, hogy valóban csak Istenéje az éltető erő, hogy más forrása van ennek. Azt kell mondani, hogy igen, igaz az érvelés, van egy rövid érvelés is benne, mert a tudomány akármilyen magas szinten van, egy dolgot még nem tudott előállítani. Mi az? Életet. Tudjuk, hogy mi van a búza szemben, össze tudjuk rakni, elültetjük, és ott marad. Nem? Akárhogy cselekszünk, nem tudunk életet előállítani. Ha ugye patológiai, van két patológus barátom is, de néha beszélgetünk és viccelődök velük, hogy olyan holt szezon van, amikor sokan munkáljuk, és hogy beszélgetek velük, és úgy nagyon jól ismerik az emberi test felépítését, de egyet tudunk, hogyha teljesen egészséges, meglévő szerveket összeműtenek, működik? Nem tudják. Teljesen egészséges szervek. Csak ha élő testbe ültetik be az egészséges szervet, akkor működik. Ugyanazokat a szerveket összeteszik valahogy, vagy megpróbálják azt összeműteni, nem tudnak életet adni. Van egy szikra, amit nem tud az ember előállítani, ez pedig az élet szikrája. Tulajdonképpen az egyszerű fűszál, ami kint van az utcán, az udvaron, mindenhol tanítja a legnagyobb tudósokat is mire? Arra, hogy hogyan kell életet alkotni. Istennek játszva sikerül, még a betonból is kinnül a fűszál, az ember pedig dolgozik rajta, de komputereket alkottunk, de fűszálat még nem tudtunk alkotni. Úgyhogy valóban úgy néz ki, hogy Isten visszatartotta önmagának az élet alkotásának a lehetőségét. Egyszer volt egy szenzációs cikk egy tudományos labban, hogy az ember életet alkotott. Végigolvastam a cikket, és a cikk az úgy nézett ki, vettek egy vírust, azt megölték, szétszették darabjaira, összerakták, és utána az ismét életre kelt. Most életet alkottak? Nem tudták inkább megölni az életet, annak darabjaiból sem. Ugye ez volt. Van még egy kérdés. Jézus 12 éves korától a kereszteléséig a Jordánban, 12 éves korától a kereszteléséig a Jordánban, ugye az eltelt idő alatt hol és mivel töltötte az idejét. Ugye pár percben kitértem az előző alkalommal erre is, hogy az édesapja mellett dolgozott, és az édesapja ugye ács volt, vagy asztalos, az a görög szó mind a kettőt jelenti. Vannak feltételezések, lehet, hogy hallotta az, aki írta, nem tudom, hogy elment Indiába, visszatért, és utána stb. Tehát van nagyon sok ilyen elmélet. Semmilyen régészeti történelmi alapja ennek nincsen. Egyet tudunk, hogy amikor Jézus felállt és elkezdett prédikálni, akkor egy alkalommal Kapernaumban is és más helyeken is volt ilyen, hogy odajöttek hozzá a tanítványai, és azt mondták, hogy kik keresik őt? A szüleid és a testvéreid keresnek téged. Tehát keressége után ez utal arra, hogy nagyon szoros családi kötelékben élt Jézus. És tudjuk, az édesapja asztalos volt, ott élt ebben a térségben, tehát Jézus nem elutazott, teszem fel 20 évre Indiába, és hazajött, mert akkor ez a családi kötelék ez felbomlott volna, hanem nagyon szigorú családi kötelékben élt, és semmi okunk sincs arra, hogy azt feltételezzük, hogy Jézus esetleg Indiában töltötte volna azt a 12 éves korától a 27 éves koráig terjedő, nem tudom, 10 pár évet, ami kérdéses lehet. Miért nem beszél róla a Biblia erről az időszakról? Azért, mert nem fontos a megváltás szempontjából, nem olyan jelentős. Ugyanilyen dolog egyébként még az is, hogy hát mikor volt Jézus születésnapja, meg tudja valaki mondani? Hát csak tudják, nem? Mikor volt? Nem? Mikor volt a születésnapja? December 24-én. Egyet tudunk, tudományosan lehet igazolni, hogy nem akkor volt. Azon túl nem tudjuk, hogy mikor volt. Az biztos, hogy nem akkor volt. Hát miért nem tudjuk, hogy mikor volt? Hát ez már régebbi hagyományra épül, itt nem akarom a dogma történetét elmondani, de Jézus születés előtt is volt már egy hagyomány, hogy december 24-én valakinek a születésnapja volt. Ami nem a kereszténységhez kötődik, Ez egy olyan szimpatikus dátum és alkalom volt születésnap ünneplésére, és ezt átvette a kereszténység is a későbbiekben, és azt mondták, hogy hát akkor legyen Jézusé. Úgyse tudjuk, mikor született, akkor legyen Jézus születésnapja. Jézus biztos, hogy nem akkor született, ez igazolhatóan történelmi tény, és hát, hogy mikor született, nem tudjuk, de hát miért nem tudjuk, hogy mikor született? Isten valamiért nem tartotta fontosnak, ne arra figyeljünk, hogy mikor született, hanem arra, hogy mit mondott. És azt gondolom, hogy nagyon sok információ nem került be a Bibliába, hogy ne terelje el a figyelmünket arról, ami a lényeg. Úgyhogy, ha a Bibliát a kezünkbe vesszük, egyet garantálok, hogy abban csak a lényeg van benne. Mert sok mindent Isten kihagyott abból, ami bennünket érdekelne, de esetleg nem olyan fontos a lényeg szempontjából. Köszönöm a kérdéseket, nyugodtan lehet kérdéseket felírni, akár legyen bibliai kérdés, vagy akár lelkigondozói kérdés, ami érdekes esetleg önök számára, akkor ha van időre, akkor szakítunk rá időt. Mai témakörünk csodák, Jézus csodái és csodák önmagában. Mi az igazság ezekkel kapcsolatosan? Szenzáció, szemfényvesztés vagy valóság? Nagyon nehéz erről a témáról beszélni, ugyanis 2000 évvel korábban történtek Jézus csodái. Egyet azonban tudunk, hogy Jézus egy csodatévő ember volt, egy személy, akinek az életében nagyon sok csoda történt. Szeretném megkérdezni, hogy van-e köztünk valaki, aki már látott csodát? Nem kell elmondani, csak tesztelem, hogy ki az, aki már csodálkozott. Tehát látott csodát. Aha. Tehát látott csodát, ami... Egy jó páran vannak. Ezek szerint úgy látszik, hogy ma is vannak még csodák, vagy olyan események, amelyeket nehezen tudunk elmagyarázni. Ugyanilyenek voltak Jézus történetében is, Jézus életében is. Nagyon sokféle csodája volt Jézusnak. Először egy kérdést szeretnék megválaszolni, amit feltennék, hogy miért van szükség csodára? Hogy miért volt akkor szükség csodára, amikor Jézus a Földön járt? Azt gondolom, hogy mi is gyakran igénylünk egy-egy csodát Istentől, nem? Nagyszerű beszélgetéseink voltak most, amikor kint voltunk, de én egyre rádöbbentem most is, hogy ma is szükséges egy-egy esetben csoda. Ha valaki daganatos betegséggel küzd, és az orvos felteszi a kezét, akkor mire gondolunk? Most már Isten rajtad a sor, nem? Szeretnénk, hogyha cselekednél csodát. Az életnek a tragikus eseményei rádöbbentenek bennünket, hogy jó lenne, ha lenne egy természet fölötti erő, aki ezeket a tragikumokat feloldaná. És ilyenkor van az, hogy igényeljük a csodát, hogyha egy betegség, egy haláleset történik a családunkban, akkor ez rádöbben bennünket, hogy jó lenne, ha lenne valaki fölöttünk, aki többet tud, mint mi. Emlékszem, gyermek voltam, 7,5 éves, amikor a nagymamám meghalt. És én nagyon szerettem a nagymamámat. Mindig a csigát készítette, tudják, hogy csinálják ez a... És akkor odaültünk mellé a bátyámmal, ő csinálta a csigát, és közben mesélt. Fantasztikus rétes tudott készíteni. Nem az a bolti papírba tekert valami, hanem rendes, nyújtott rétes. Ugye mákos rétes, a legjobb a meggyes mákos, ugye, úgyhogy a túrós rétes, ez fantasztikus, amilyen finomokat főzött, sütött, és hát beültünk mellé, akkor csinálta a csigát, akkor egy ilyen csíkot levágott a tésztából, rátette a spárgátra, megpirította, akkor azt ropogtattuk, és ő mesélt nekünk. Egyszer elmentem az iskolába, és hogy hazajöttem, látom nagy a sürgés forgása a családban, és látom, hogy mindenki szomorú, van, aki sír is, és akkor még nem értettem, hogy mi ez, és kérdeztem, hogy mi történt. És akkor mondták, hogy meghalt a nagymama. És aztán nem fogtam fel, hogy mi ez. És amikor volt a temetés, akkor ott álltam 7,5 évesen a koporsónál, és azon gondolkoztam, hogy miért nem mer valaki oda menni, és mondani azt, amit Jézus szokott ilyenkor, hogy kelj fel és járj. És akkor bennem 7 éves gyerekként ott volt benne, hogy hát lehet, hogy nekem kellene oda menni. Mert a mamának, lehet, hogy a mama arra vár, hogy valaki ezt mondja. És ott volt a vívódás bennem, és emlékszem, hogy nem mertem oda menni, és ezt kudarcként éltem meg. Biztos azért kellett a mamát eltemetni, mert én nem voltam elég bátor. De ott van bennünk, hogy az élet bizonyos szakaszaiban, amikor tragédiákkal találkozunk, rádöbbenünk, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, és hogy mennyire nagy szükségünk van arra, hogy Isten cselekedjen. És hol van az Isten ilyenkor? Legtöbb ember, aki nem hisz Istenben, azt az érvet hozza fel Isten ellen, hogy hol volt az Isten akkor, amikor bajban voltam. Ez egy külön téma lesz, még beszélünk erről. Amikor Jézus lejött a földre, akkor elkezdett cselekedni, és tulajdonképpen egyik fő célja az volt a csodákkal, hogy bemutassa, hogy hol van az Isten akkor, amikor bajban vannak az emberek. És lehet látni a történetekből majd azt, hogy miért cselekszik Jézus. Van még egy kérdés, amire most nem térek ki. De ha igénylik, akkor egy alkalommal beszélhetünk, vagy hozzáfűzünk egy extra alkalmat, vagy előtte, vagy utána, hogy hát honnan származik a rossz ebben a világban. És egy érdekes kérdés, hogy miért van szükség csodákra? Azért van szükség, mert van valami rossz. Hát, hogy honnan származik ez? Érdekli önöket a kérdés, hogy honnan jött a rossz a világ? Ha igénylik, akkor írják rá a cetlire, és ha 10-nél többen kérik, akkor megszervezzük, jó? Hogy vagy előtte, vagy utána, vagy valamikor beszélünk erről a témakörről, de ez is érdekes lehet a téma szempontjából. Arra gondoltam, hogy először megnézzük azt, hogy mi is a jelentősége a csodáknak a Bibliában. Ugyanis az, hogy csoda, az Jézusnál nem csak azt jelenti csupán, hogy az emberek csodálkozzanak, hogy valami szenzációsat cselekedjen. Nagyon konkrét célja volt a csodáknak Jézus életében és szolgálatában is, nem csak az övében, hanem bármilyen más alkalommal, amikor csodák történtek. Úgyhogy ennek érdekében én szeretném elkalauzolni önöket egy helyszínre, a Kármel hegyére. Kármel hegy egy nagyon fontos helyszín, itt is egy csoda történt. Térképen láthatják a Kármelt, be is karikáztam az előzőnél. Közeledünk a Kármel hegyéhez, akkor áthallunk egy hatalmas síkságon, ez a Megidó völgye tulajdonképpen, nagyon híres csatamező a Megidó völgye. Megidó, nem cseng valakinek ismerősen? Megidó, Megedon, nem, Armagedon, ugye? Az utolsó globális csata, apokalipszis, ugye, Bibliáról beszél, a világ megsemmisülésének a helyszíne, ugye az Armagedon, milyen sok tév, hit, meg elmélet kapott lábra az Armagedon kapcsán, ez mind ehhez kötődik, azért, mert az Armagedon egy óriási síkság, az ókorban hatalmas ütközeteket vívtak a hadseregek, itt volt például II. Ramszesz, amikor a hetitákkal harcolt, ez azért érdekes, mert egy ideig a Biblia beszél a hetitákról, nem említi meg II. Ramszeszt. A tudósok azt mondták, hogy II. Ramszesz létezett, de a hetiták nem. És később kiderült, hogy a Bibliának igaza volt, valóban létezett egy ilyen népcsoport, a hetiták, és itt ütközött meg II. Ramszesz a hetitákkal, ugye a Megidó síkságán, és II. Ramszesz majdnem meghalt az ütközetben, olyan erősek voltak a hetiták. Maga Salamon király is nagy jelentőséget tulajdonított ennek a síkságnak, ennek a mezőnek, erődítményt hozott itt létre, lovas istállókat épített itt ki, azért, ha bármikor ellenséges támadás fenyegetné őket, akkor itt fel legyen készülve a támadásra. Ez a helyszín, ahol Salamon erődítmény állt, és ott pedig az irdatlan nagy síkság, ahol 50-60 évvel ezelőtt olvastam publikációkat keresztényektől, azt mondták, hogy még a kínaiak is odavonulnak majd háborúzni az Armagedon csatájában. Hát elég nagy a síkság, de Kína szerintem nem férne el rajta. Ugye, hogy hanyan vannak most? 1,2 milliárd körül, vagy ki tudja, hogy meg lehet-e őket számolni. Úgyhogy, de hát ez már megváltozott, mindannyian tudjuk, hogy ma a háborúhoz nem kell csatatér. Így van, megváltozott minden a világban, az Armagedon teljesen más jelent. Egyszer erről is majd lehet beszélni, esetleg a Szilárdot meg lehet kérdezni. Itt Salamon kiépítette azt, hogy legyen vízellátása az erődítménynek. Ez a víz alatti csatorna, ahonnan ellátta az erődítményt vízzel Salamon, gondosan felkészült, mert tudta, hogy itt nagy csatákra lehet várni, és ő nem szerette volna elmulasztani a felkészülést. Itt van egy oltár is, amit a képen láthatunk. Ez egy ókori oltár, ahol áldoztak is valamikor, hogy itt a maketten lehet látni az áldozatot, hogy hogyan mutatták be. Itt az elemelvényen ugye az áldozatot levágták, és megnyitották alatta a fát, és így mutatták be az áldozatot. Ez a helyszínhez kötődik Illés története is, amit sokan biztosan ismernek, de elmondom azért, hogy ezzel megalapozzuk Jézus csodáinak az ismeretét is. Illés egy próféta volt Izraelben, olyan korban élt, amikor Izrael elhagyta az igaz Isten imádatát. Baált imádták a zsidók ekkor, a Baál kultusz egy nagyon erkölcstelen kultusz volt. Templomok voltak, ahol kötelező volt a paráznaság, a Baál kultusz a termékenység istenét imádta, és hát hogyan imádták a termékenység istenét? A termékenység gyakorlásával. Ez egy nagyon erkölcstelen kort eredményezett, és nagyon erkölcstelen népet. Illés sóhajtott és nyögött emiatt a nép között, és prédikált e fölött. Azonban egy napon megelégelte az Isten, és azt mondta, hogy mostantól kezdve több mint 3 éven keresztül nem lesz eső. Addig, amíg a nép fel nem ismeri, hogy nem a Baál az Isten, hanem Jahve az Isten. Ez azért érdekes, mi azt gondoljuk, hogy Isten csak megbüntette a népet, hogy nem lesz eső. De ez más jelent. Baál volt az eső istene. És azt mondta Isten, én most azt mondom, ne legyen eső, és ha Baál az eső Isten, akkor kérjetek tőle esőt. És esett az eső? Nem. Több mint 3 éven keresztül. És akkor a proféta provokált őket, hogy hol az eső Isten? Ha Isten, akkor miért nem kérdek tőle esőt? Lehet érteni azt, hogy ha ismerik a kortörténetet, akkor sokkal gazdagabb a jelentése egy-egy ilyen csapásnak, mint a szárazság csapása. És akkor Illés azt mondta a népnek, hogy ti a Baált imádjátok, én Jahvét imádom, hát miért nem döntjük el végre, hogy melyik az igaz Isten? Rendezzünk egy versenyt az Istenek között, így mai szóhasználattal lehet ezt mondani. Menjünk fel ide a Kármel hegyére, jöjjenek fel a Baál papok, és ott a Kármel hegyén építsünk 2 oltárt. Mind a 2 oltára megtesszük, oda tesszük az áldozatot, de nem szabad meggyújtani a fát, hogy elégjen az áldozat. Hanem azt mondjuk, hogy gyújtsa meg az Isten. Ha a Baál gyújtja meg az áldozatot, akkor Baál az Isten. Ha Jahve gyújtja meg az áldozatot, akkor Jahve az Isten. Úgyhogy a nép elfogadta, azt gondolták, hogy ez valóban méltó arra, hogy próbára tegyék, hogy melyik az igaz Isten. Ez az a helyszín, ahol ez történt a Kármel hegyén, egy szobort láthatunk, ami Illésnek a szobra. Úgyhogy elfogadta az egész nép is, megegyeztek a feltételekben, és ugye a tét az az volt, hogy megtudják, hogy kinek az Istene az igazi, kinek az Istene él valójában. Illés átadta az elsőbséget a Baál papoknak, úgy látszik, hogy biztos volt a dolgában. Baál papok megépítették az oltárt, rátették az áldozatot, és elkezdtek imádkozni. Hát nem történt semmi. Ekkor Illés azt mondja a Baál papoknak, hogy hát imádkozzatok hangosabban, lehet, hogy alszik, vagy úton van. Ez is már önmagában elég érdekes, nem? És akkor a Baál papok elkezdtek jó hangosan imádkozni. És ordítottak, majd elkezdték vagdosni magukat késsel, de Baál csak nem reagált tűzzel. Illés valószínű odafigyelt, hogy nehogy véletlenül valamilyen úton, módon meggyújtsák a fát, ez nem is sikerült, hogy eljött a kora délután, és akkor azt mondták a Baál papok is valószínű, hogy hát ez nem működik. Akkor következett Illés, és hát Illés nem sietett, mert ő az áldozat bemutatását az esti áldozat időpontjára időzítette. Ezért szépen nyugodtan megépítette az oltárt, és amikor Illés megépítette az oltárt, még volt egy kis idő, elküldte az embereket, hogy hozzanak vizet. Leöntötték az oltárt, a fát leöntötték, ezzel kizárta annak a lehetőségét, hogy ő csalással gyújtja meg a fát. Tehát ha mégis meggyullad valami, az valóban csoda kell, hogy legyen, Istentől kell, hogy legyen. És ekkor, amikor leöntötték a fát és az oltárt, akkor letérdelt, és egy nagyon egyszerű imádságot mondott. Azt mondta, hogy mennek és földnek az Istene, mutasd meg a népnek, hogy te vagy az igazi Isten. És amikor elmondta az imádságát Illés, akkor tűz szállt alá az égből, megemésztette nem csak az állatot és a fát, hanem a köveket és a vizet is. És akkor a nép leborult, és azt mondta, hogy az Úr az Isten, tehát Jahve az Isten, és nem Baál. Itt a Kármel hegyén mindenki megláthatta, hogy kinek volt élő, és kinek halott az Istene. Ugyanis azt látnunk kell, hogy ilyen csodákhoz valóban több kell, mint amit ember produkálhat. Nagyon sok bűvészkedést láthatunk, ugye ismerünk is bűvészeket, akik olyan jellegű dolgokat tesznek, mint a csodák lennének. De valójában azok mik? Trükkök. Tehát azok trükkök, fogások, amiket kigyakoroltak, megtanultak, ügyesen végrehajtanak, de azok nem csodák. Tehát ha valahol valóban egy csoda történik meg, ami átírja a természeti törvényeket, akkor valami természet fölötti hatalomnak kell a háttérben lenni. És tulajdonképpen egy-egy csoda, mint Illés esetében is azt mutatja, hogy valóban van egy természet fölötti hatalom az események mögött. Ezt hozta felszínre tulajdonképpen Illés története is. Jézus életében nagyon komoly szerepe volt a csodáknak. Ha elkezdjük olvasni az evangéliumokat, lépten nyomon csodákba botlunk. Milyen csodákat tett Jézus? Emlékeznek egy párra? Borrá változtatta a vizet, igen. Kenyeret megszaporította. Mi volt még? Vízen járt, igen. Csodálatos halfogás, igen, amikor... Tessék? Vakokat látóvá tette. Lázár feltámasztása, ügyes vagy, igen. Mi volt még? Volt még, ám. A tengert ketté választotta, az Mózes volt, Vörös tengernél, de mi volt még? Tengerrel volt még valami csoda, az teljesen jogos. Lecsendesítette a tengert. Leprásokat meggyógyította, betegeket meggyógyította, az ördögöket kiűzte, tehát a megszállottakat is. A béna is járni tanult, megtanult járni. Volt még, amit kiadtunk? Jairus lányát feltámasztotta, nem csak Jairus lányát, hanem másokat is. És azt lehet látni, az élet minden területén csodákat tett Jézus. Ezeknek megvolt a saját szerepe. Itt azt mondja, amikor Keresztelő János követei érkeznek Jézushoz, és kérdezi Keresztelő János a követeken keresztül, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Tehát kételkedett János Jézusban. És akkor Jézus válaszol, azt mondja nekik, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Tehát Jézus tette a csodákat, és ahogy szólta az üzenetét, ez jele volt annak, hogy ő valóban a megígért megváltó. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Jézus a csodákra hivatkozik, azt mondja, a vakok látnak, a sánták járnak. Tehát jelzi azt, hogy a csodák azért történnek meg, hogy ne kételkedjenek benne az emberek. Ha tovább megyünk, akkor láthatjuk, egy pár helyszínt mutatok, a csodák helyszínét, az első csodáját érdekes módon nem a templomban tette, hanem hol? Menyegzőn. Ugye Kánában volt az első, ennek is van jelentősége. Tehát Jézus nem ellensége az örömnek. Sokszor az a baj szerintem a kereszténység, a mai keresztények ilyen buskomor kereszténységet mutatnak be. Bemegyünk a templomba, mindenki komoly és maga elé néz, nem? Vagy legfeljebb fölfelé a papra. És a kereszténység egy nagyon komoly vallás, pedig eredetileg a kereszténység, hogy Jézusnál látjuk, tehát Jézus példája azt mutatja, hogy igenis az öröm és a vidámság része a keresztény életnek. A Pál apostol meg is fogalmazza, hogy örüljetek mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Tehát egy vidám vallás a kereszténység, ezt jó lenne így élni és bemutatni, nem? Tehát nem egy komoly, komorkodó, búskomor, depressziós vallás, hanem egy vidám vallás, és ezt igazolja az is, hogy Jézus első csodája pont azért történt, hogy az emberek jól érezzék magukat. Kánában, a menyegzőn, ez Kána város, amit a képen láthatunk, de az épületek jelzik, ez egy kápolna, itt jobb oldalt, ahol a csoda megtörténtére emlékeznek az emberek. Itt volt az, hogy összejöttek menyegzőre, és hát elfogyott a bor. Most lehetne vitát indítani, hogy az bor volt, vagy must volt. Ugye két tábor van a teológusok között is. Mind a kettő igaz lehet. Azért, mert az a görög szó, ami ott áll, az jelenti az erjedt bort is, és az erjedtlen mustot is. De mind a kettőt jelenteti, tehát ebből a szövegből és történetből nem dönthető el, hogy Jézus most alkoholos italt készített, vagy pedig alkoholmenteset. Tehát más alapján kell ezt eldönteni, de ez nem a ma esti témánk, és tényleg egy exkurzusra érdekes téma lehetne. Ma este már hanyadik. Úgyhogy a harmadik témakör, van azért egy pár izgalmas téma, amit sokan szívesen ugye, tanulmányoznak. De amikor elfogyott a bor, és itt mindenki gondolhat arra, ami neki szimpatikus, ugye, elfogyott, akkor oda megy Mária, Jézus anyja Jézushoz, és jelzi neki, hogy hát fiam, elfogyott. Egy nagy kérdés számomra, hogy mit sejtett akkor Mária, amikor Jézus még semmilyen csodát nem tett? Tehát valami már érezhető volt Jézus fellépésében, hogy ő a problémák megoldója. Még nem láttak semmit, hogy tett volna, de már érezték, hogy ő a problémák megoldója. És ezzel megkeresik Jézust, és akkor Jézus azt mondja, hogy még nem jött el az én időm, ugye még várni kell, és később azt mondja, hogy öntsetek vizet a kővedrekbe, amik ott álltak, majd pedig merjetek és vigyétek a násznagyhoz, aki megkóstolta, mit mondott, ugye, a vízből lett borra. Hát ez sokkal jobb, mint az előző volt, mondta ő. Tehát ez volt az első csoda, tehát Jézus jó italt adott, azért, hogy az esküvőn ugye az öröm és a vigasság ne akadjon el. Egyébként ez nem csak erről szólt. Akkoriban, ha egy esküvőn elfogyott a bor, az a házigazdának óriási szégyen volt. Az a tervezés hibáját mutatja, hogy elszámította valakire, nem gondolt. Tessék? Most is szégyen. Igen, akkor is az volt, most is szégyen. És érdekes az értelmezés a Bibliának erre a tetre, nem csak arra vonatkoztatja, hogy jól érezzék magukat az emberek, nem ez volt Jézusnak az elsődleges célja. Azt olvassuk, ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét és tanítványai, itt olvasunk, hittek benne. Az első mozzanatnál, amikor Jézus csodát tesz, már rávilágít, hogy mi a lényege a csodának, hitet akar ébreszteni Jézus az emberben. Itt van egy pár korsó, ez szintén ott van, úgyhogy itt történt ez a csoda. Itt pedig van egy kis betérő, ugye a Mineral Water Cana Wedding Wine, a ásványvízből készült must, vagy a bor fogadója, itt ahová be lehet térni, és hát mivel nincs eldöntve, hogy alkoholos fogy, vagy alkoholmentes, itt mind a kettőt felszolgálják. Úgyhogy lehet kérni nyugodtan alkoholmenteset, aki olyan, és alkoholosat, aki alkoholosat kér. Következő helyszín Betesda, emlékszik valakire, hogy mi volt ott? Betesdában. Egy gyógyítás, 38 éve beteg ember feküdt ott, és volt egy hagyomány, ez egy igazából nem tó volt, hanem egy fürdő, és inkább ilyen mesterséges tó volt, itt a képen látjuk ennek a régészeti feltárását. Ugye itt azt mondta a hagyomány, hogy évente egyszer egy angyal megérintette a víz felszínét, és aki először lépett be a vízbe, az meggyógyult. Lenne matolongás egy ilyen tónál? Valószínű, igen. Ki tudja, hogy milyen módon megpróbálnának az emberek elsőnek belépni a vízbe. Itt volt egy 38 éve beteg ember, akinek nem volt senki segítője, ő maga nem tudott járni, és így nem tudott a vízbe belépni, és 38 éve hiába várta ugye, a gyógyulást. Ekkor azt olvassuk, hogy Jézus odalépett hozzá, és azt kérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni? Micsoda kérdés, nem? 38 éve, akarsz-e meggyógyulni? És erre azt mondta az ember, hogy igen, de nincs emberem, aki bevigyen engem a vízbe. És azt olvassuk, hogy Jézus hozzáfordult, és azt mondja, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És az ember, aki 38 éve ott feküdt, tehetetlenül nem tudott járni, akinek külső segítségre volt szüksége, csak azt érezte, hogy megindul a vérkeringés a lábában, és elkezdte érezni az a lábujjait, ugye izmait, érezte, hogy működik, és el tudják képzelni, mit érzett, amikor lábra állt. Először botladozva, majd én gyanítom, hogy ugrálva, nem? Újongva, és kiabált, úgy vonult végig az egész beteg soron, hogy hát nézzétek, mi történt velem. Többiek néztek, hogy megmozdult a víz. Azt mondja, nem, Jézus járt itt. Ez a fantasztikus érzés, ami ott volt, nem csoda, hogy híre ment annak, hogy Jézus kicsoda. Következő helyszín Betánia. Mi történt Betániában? Már hallottuk is, mi történt Betániában? Lázár feltámasztása. Betániában itt azt a kutat látjuk, ahová valószínű Lázár családja is járt vízért, mai napig ápolják ezt a helyszínt. Itt pedig egy otthont láthatunk. Az akkori korban így nézett ki egy otthon, ugye Máriának, Mártának és Lázárnak az otthona, így nézhetett ki, alacsony asztal, ülőkék és hát egyszerű edények, ide tért be Jézus is, és hát jól tudjuk, hogy Lázár megbetegedett. A történetnek az érdekessége az, hogy ők nagyon jóban voltak Jézussal, és rögtön küldtek egy hírnököt, hogy hívják Jézust. Mi volt a céljuk? Az, hogy minél gyorsabban jöjjön, mielőtt meghalna Lázár, mert ha Jézus megérkezik, akkor majd meggyógyítja Lázárt. Történetnek az egyik nagy tanulsága számomra az, hogy mindig újra kell tanulni, hinni a különböző élethelyzetben. Az élet egyre nehezebb próbákat produkál. Az ő testvérei, tehát Lázár testvérei, Mária és Márta, és lett Lázár is, elhitték azt, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a beteget. Azonban, amikor Jézus nem jött, csak halála után 4 nappal ért oda, akkor szemrehányan hozzáfordultak, és azt mondták, Mester, ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Ebből tükröződik az vissza, hogy a hitük elég erős volt az, hogy elhiggyék, hogy meg tudja gyógyítani a beteget. De elhitték azt, hogy fel tudja támasztani a halottat? Nem. Ez jelzi azt szerintem nekünk is, a mi számunkra is, hogy a mi hitünk is ilyen. Vannak dolgok, amiben könnyű hinni. Itt a teremben könnyű elhinni, hogy a Biblia Isten szava. De a kórházban, egy rossz diagnózis után elhinni, hogy Isten rajtam is tud segíteni, már sokkal nehezebb. Tehát minden élethelyzetben újra és újra kell tanulni hinni. Ezért mondja Jakab apostol, hogy teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, hogyha különféle kísértésekbe estek, vagy próbákba estek. Miért? Azért, mert hogyha a próbákban megálljuk a helyünket, erősödik a hitünk. Hogy erősödünk a hitben. Ez történt Lázár családjával is. Megérkezett Jézus, látta a családnak a szenvedését, szomorúságát, Lázárt már eltemették, 4 napos halott volt, és amikor oda mennek a sírhoz, ez a sír, ami úgy néz ki, mint Lázár sírja, és lehet, hogy ez is volt az ő sírja. Ez egy ókori sírbolt, ami ugyanúgy néz ki, mint Lázár korában, ugye a sírboltok kinéztek. Megérkezik a sírbolthoz Jézus, és amikor megérkezik, látja a síró rokonságot, és azt olvassuk a Bibliában, hogy ő is könnyekre fakadt. Tehát Jézus együttérző személy volt, aki észrevette az emberi szenvedést. És hát amikor megérkezett, ő már jelezte a tanítványoknak, hogy miért jön ide. Idézem János 11. fejezet 11. versét, hogy azért ment, hogy felköltse őt. És a többiek azt gondolták, hogy ő alszik, mármint Lázár. De akkor elmondta nyíltan, hogy hát nem alszik, hanem meghalt. De egy érdekesség van a szófordulatban. Mit mond Jézus? Nem azt mondja, hogy feltámasszam, hanem felköltse. Miért mondja ezt Jézus? De annak, akinek van hatalma halottat feltámasztani, a halál az nem halál, hanem alvás. Jézus nem úgy tekintett a halálra, mint halálra, mert volt hatalma a halálon, hanem úgy tekintett rá, mint alvásra. Ezért van az, hogy a Biblia nagyon gyakran a halálról úgy beszél, mint alvásról, mert az Istennek van joga úgy beszélni a halálról, mint alvásról. Igaz ez? Ha valakinek van hatalma a felébresztésre a halálból, az nem fél a haláltól, és nem úgy tekint rá, mint egy végső elszakadásra. És ezt látjuk Jézusnál itt. Így mutatkozik be, mint aki felébreszti az embert a halálból. Akkoriban így temették el az embereket, itt van egy külső sírbolt, itt teszik le a frissebb halottakat, majd amikor telik az idő, itt lehet látni egy kis vágatot, át lehet menni a túlsó belső részbe, ahol pedig ugye az ősök csontjai kerültek elhelyezésre. Lehet látni, nem készítettem bent fényképet, de lehet látni a belső részt. Lázár a külső részen volt, és amikor megállt Jézus a sírbolt előtt, akkor kiadta a kérését, a parancsát, hogy hengerítsék el a követ. Akkor figyelmeztetik, hogy ez a mester, hát 4 napos. És ez a meleg égövben van, ami azt jelenti, hogy elég gyorsan oszlásnak indulnak a tetemek. Ő azonban mégis kérte, hogy vegyék el a követ, és amikor beszólt a sírboltba, hogy jöjj ki, Lázár, jöjj ki, akkor isteni hatalmával szinte ugye, új életre keltette a sejteket, és mindenki nagy megdöbbenésére Lázár valóban megjelent a sírboltban. El tudják képzelni ezt a mozdulatot? A tömeg ott áll kinn, és mindenkinek szinte megdermedtek az emberek. Először a ijegységtől, félelemtől megjelent Lázár a sírbolt ajtajában, majd azt mondta Jézus, hogy oldozzátok el őt, levették a gyolcsot róla, Lázárról, és akkor visszatérhettek az ő otthonukba. Azonnal híre ment ennek, hát ma is híre menne valószínű, hogyha ilyen dolog történne. Ugye híre ment ennek, és elkezdtek róla beszélni. A zsidók megdöbbentek ezen az eseten, mert ez egyértelműen mutatta azt, hogy Jézusnak jóval nagyobb hatalma van bármilyen földi hatalomnál. És azt olvassuk a Bibliában, hogy a zsidók közül azért nagy sokaság értesült vala arról, hogy ő ott van, és oda mennének nem csak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék. Lázár a bizonysága volt annak, hogy Jézusnak hatalma van a halálon, és őt ugye meg akarták ölni. Honnan tudhatjuk, hogy Lázár valóban feltámadt? Erre vannak bizonyítékok is, méghozzá Cipruson, Ciprus szigetén, egy konferencia alkalmával jártam ott, és le is fényképeztem. Lázárnak ugyanis menekülnie kellett. Tehát hallottuk, hogy mit akartak vele tenni. Meg akarták gyilkolni őt, ezért Lázárnak el kellett hagyni a palesztin térséget. Cipruson telepedett le, és ő volt az első püspöke Lázárnak. Hogyan lehetett Lázár a püspök Cipruson? Csak úgy, hogyha valóban feltámadott, nem? És itt volt ez a kápolna, emlékezik meg arra, hogy itt volt Lázár a püspök, Cipruson az első gyülekezetvezető, és a mai napig itt látjuk Cipruson az ő sírját, mindjárt mutatom a feliratot is, ami jelzi azt, hogy Lázár az ő második halála után itt került eltemetésre, Ciprus szigetén. Itt lehet látni, ugye kisemelem, ki milyen nyelven tud, ez itt görögül, ez itt oroszul, ez itt angolul, ez itt franciául, ez itt németül. A felirat ott van, hogy ez itt Lázár sírja, aki Ciprusnak a püspöke volt. Tehát ez jelzi azt, hogy ahhoz, hogy ő Cipruson püspök legyen, neki valóban fel kellett támadnia. És hát nem ez az egyetlen feltámasztási csodája Jézusnak. Ugye olvassuk az írásban azt is, hogy Nain felé tartott, és a város kapujában találkozott egy menettel, ahol egy özvegyasszonynak az egyetlen gyermekét vitték, az özvegyasszony keservesen sírt, akkor nem volt ugye életbiztosítás, a gyermekek voltak a szülők számára az életbiztosítás. Amikor Jézus meglátta a menetet, akkor azt olvassuk, ez az a helyszín, ahol ez történt, hogy megállította Jézus a menetet, és ahogy megállította a menetet, akkor megkönnyörült az asszonyon, megszánta őt, és azt olvassuk a Bibliában, oda szólt az asszonynak, hogy ne sírj, azután odalépett és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni, Jézus pedig átadta az anyjának. Egy halottas menetben bekövetkezett az, amit én is kívántam gyermekkoromban, megérinteni a koporsót és szólni a halottnak, hogy kelj fel. Úgyhogy nem csoda, hogy Jézus híre nagyon gyorsan lábra kelt, és mindenhová elterjedt abban a térségben. Messzi földről jöttek hozzá emberek. Persze voltak, akik kételkedtek is benne. De tudjuk, hogy minden feltámadás után, minden csoda után voltak farizeusok, akik megpróbálták megmagyarázni, hogy hát ez nem is úgy van. Ez csak ámítás, ez nem úgy van. Kételkedtek Jézus hatalmában. Provokálták is őt. Egyszer megkérdezték tőle, hogy hát milyen hatalommal cselekszette ezt. Pontosan egy ördögöt űzött ki egy emberből, és elkezdték őt kérdezni, hogy milyen hatalommal cselekszi ő ezt. Ő pedig a következőt válaszolta, ami kötődik a tegnap esti témánkhoz is. Ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezzel Jézus jelzi azt, hogy ő valóban Istentől kapott hatalommal cselekedte a csodákat, és még valamit jelez. Minden csoda azt jelezte, hogy Isten országa valóban elérkezett erre a földre. Minden csodája, ami az élet különböző területeit érintette, arra volt bizonyíték, hogy neki valóban van hatalma ezen a földön a problémák megoldására. Nem csoda, hogy vonzódtak hozzá az emberek. Volt hatalma a betegség gyógyítására? Azt látjuk, hogy igen. Volt hatalma a halálon, a vihar lecsendesítésére? Az élet minden területén bemutatta Jézus a csodákkal, hogy van hatalma. Ennek következtében ő méltóvá vált arra, hogy bízzanak benne az emberek. Pontosan ezekkel a jelekkel, ezek a csodák, ezek nem szenzációt kiváltó események voltak, hanem jelei az ő hatalmának, hogy ő elég hatalmas ahhoz, hogy minden emberi problémára megoldást hozzon. És ezzel igazolta az ő prédikációjának a tartalmát, hogy Isten országa ő általa valóban közel jött az emberhez, és milyen közel jött, emlékeznek még rá? Mit jelent? Karnyújtásnyira. Minden egyes csodánál ott volt karnyújtásnyira, Jézus is jelezte, ilyen közel van az Isten az emberhez. Ez fantasztikus volt azok számára, akik ezt átélték. Az anya számára, aki visszakapta a gyermekét. El tudjuk képzelni, mit jelentett az, hogy amikor átélte ezt. Következő helyszín Tagba, ami a Genezárati tó partján található, egy lankás domboldal. Itt volt az, ahol Jézust gyakran hallgatták az emberek, a tömegek, és egy alkalommal nagyon sokáig hallgatták őt, több ezren egész napon át, sőt napokon keresztül hallgatták őt. Képzeljék el, hogy nem egy órás volt akkor egy előadásám. Nem. Nem másfél. Reggeltől estig. De megígérem, ha következő alkalommal reggel 8-tól este 8-ig itt vannak, akkor mi is adunk vacsorát önöknek. Meg kell egyezni, igaz? Reggeltől estig. Milyen hatalma lehetett Jézusnak, és mit mondott? Én néha belegondolok, hogy olyan rövidek a beszédek, amik fel vannak jegyezve. De hogy beszélt? Reggeltől estig, és azt olvassuk, hogy nem csak felnőttek és férfiak voltak ott, és teológusok, hanem kik? Nők, asszonyok, gyermekek. És itt is, amikor Jézus prédikált egész nap, látta, hogy éhesek az emberek, akkor azt mondja a tanítványoknak, ott van 5000 ember, plusz nők, gyermekek, volt egy 8-10 000 ember itt. 8-10 000 ember. Hány kamion árul kellene 8-10 000 embernek? Az sok, nagyon. És azt mondja a tanítványoknak, hogy hát éhesek az emberek, nem illő dolog, hogy éhesen engedjük őket haza. Adjatok nekik enni. Hát ugye képzeld, ott van 12 tanítvány, Jézus azt mondja, hogy adjatok nekik vacsorát. Megnézik a pénzüket, hát nincs. Azt mondja, hogy van itt, vagy ki tudja, hogy hány drakmánk, de mester, hát ez nagyon kevés. Akkor azt mondja Jézus, hogy jó, akkor én megoldom a problémát, ültessétek le az embereket. El tudják ezt képzelni, hogyha önök lennének Péter, János, Máté helyében, és azt mondja Jézus, hogy ültessük le az embereket, mi vagyunk a tanítványok. És akkor oda megyek egy csoporthoz, és azt mondom, hogy foglaljanak helyet. Hát mi lesz? No, vacsorázni fogunk. El tudják ezt képzelni? De milyen zavarban lehettek a tanítványok. De mégis elindultak, mert Jézus azt mondta, hogy most vacsorázni fogunk. Azt is tudták, hogy mennyi étel áll rendelkezésre. Kisgyermeknél találtak mennyi ételt? 2 halat és 5 kenyeret. Ennyi volt, ez így nézett ki durván, mint amit a képen látunk. 2 halat és 5 kenyeret. És amikor oda mentek egy csoporthoz, azt mondják 20 embernek, hogy üljetek le, vacsorázni fogunk. Mennyi vacsora van? 5 kenyér és 2 hal. 50-esével ültette le őket. Igen. Tehát egy nagyon különleges élmény volt ez. Lehet látni, hogy mit jelent Jézussal együtt dolgozni. Ez más világ. Teljesen más világ. Tanítványok elindultak, de biztos, hogy ott volt a szívükben a kérdés, hogy hát de honnan lesz az ennivaló? Most mit mondunk? Hát milyen égés lesz, ha nem vesz étel, nem? Leültetjük az embereket sorba is, amikor rendeződtek, akkor visszamennek Jézushoz, és el tudom képzelni azokat a szemeket, amik Jézusra néztek. Leült a 10 000 ember. 12 tanítvány oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy mester, várják a vacsorát. Minden kész van. És Jézus azt mondja, hogy jó, akkor imádkozzunk. Fogja az 5 kenyeret, a 2 halat, megáldotta, olvassuk a történetet, megtörte a kenyeret, elkezdte adni, és adta, és adta, és adta, és adta, úgyhogy mindenki jól lakott, kenyérrel és hallal, és még mennyi maradt? Emlékszik valaki? 12 kosár volt a maradék. Honnan indultunk? 5 kenyér és 2 hal, és a maradék pedig egy tömeg. Ezzel Jézus jelezte, nincs limit, nincs korlát. Bármennyiről tud gondoskodni, nem fantasztikus? Bármennyiről. De ez az érzés, ez bennünk is ott van gyakran. Amikor éhesek vagyunk, amikor betegek vagyunk, mit jelent Jézusra várni, hogy megszólaljon és cselekedjen? Ismerik ezt a bizonytalanságot önök is? De fontos tudni azt, hogy ez a bizonytalanság, ami bennünk van, az egyáltalán nem bizonytalanság Jézus számára. Mert ő cselekszik, és nem mi. Ez nagyon fontos tanulság Jézus csodáiból. Nincs korlát. Vannak még ma is ilyen csodák? Én személyesen tapasztaltam azt diákként, hogy talán röviden hagy mondjam el, hogy tovább mennék, hogy diákként összejöttünk 6-an, 7-en, és elkezdtünk gondolkozni Németországban az egyetemen, ahol tanultam, hogy olyan öncélú az, hogy mi élünk, és tanulunk, és le akarunk diplomázni, csináljunk valami értelmeset. És elkezdtünk imádkozni, kérdeztük Istentől, hogy mit csináljunk. És akkor jött egy készletés, hogy foglalkozunk gyermekekkel. Nagyon szerettünk gyerekekkel foglalkozni, alapítottunk egy egyesületet. Elneveztük Maranatának. És azt mondtuk, hogy akkor azokkal a gyerekekkel foglalkozunk, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. És akkor volt ez a csernobili katasztrófa, nem sokkal előtte, csak elhatároztuk, hogy mi a csernobili sugárfertőzött gyerekekért dolgozunk. Kitelefonáltunk, hogy van-e ilyen, meg tudjuk-e szervezni, azt mondták, igen. Meghívtunk 45 csernobili gyermeket. Mi voltunk a legszegényebb diákok az egyetemen. Elmentünk egy szállodához, lefoglaltuk 1 hónapra a szállodát. Egy fillér nélkül. És azt mondtuk, hogy mi szeretnénk idehozni 45 csernobili gyermeket, csak azért, hogy segítsünk rajtuk. Orvosi gyógykezelés, fogorvosi kezelés, és egy ilyen megerősítő nyaralás Németországban, hogy megerősödjön az immunrendszerük. És a szállodás kérdezte, hogy biztosítva lesz a anyagi háttér, mondtuk, hogy igen, biztosítva lesz. És akkor visszamentünk és gondolkoztunk, akkor meghívtuk a gyerekeket, kitelefonáltunk és jeleztük azt, hogy 45 fős csoport jöhet, kísérőt és tolmácsot kérünk. Egyikünk sem tudott oroszul, amit én tanultam, az kevés volt. És hát így intéztük a dolgokat. Egyet azonban nem mondtam el önöknek. Istentől folyamatosan jelzést kaptunk arra, hogy zöld az út, zöld a lámpa. Amikor mentem telefonálni a telefonfülkéhez, még ilyen pénzbedobálós telefonfülkék voltak, akkor volt, hogy alig volt apróm, én önfenntartó diák voltam, nehéz volt a tandíj fizetése is, mondtam is már ezt itt, és akkor bedobtam egy márkát, vagy fél márkát a telefonba, Beszéltem egy fél órát, felakasztottam a kagylót, visszakaptam a pénzt. Többi diák meghallotta, hogy ingyen telefonáltam, sorba álltak a telefonfülkénél. Pár hónappal később kijött a akkori Telekom, és bezárta a fülkét. Akkor már postára kellett mennem telefonálni. A postán számítógéppel kapcsolják a vonalat. Megkértem Lvovot, hogy Lvovba szeretnék telefonálni, az ottani szervezővel szeretnék beszélni. És akkor meghívta a számot, mutatta a fülkét, hogy hova kell mennem, oda mentem. Telefonáltam, már rövidre fogtam, mert tudtam, a számítógép nem működik ez a pénzes história. És akkor befejeztem a beszélgetést, visszamentem a postás hölgyhöz, és mondom, szeretnék fizetni. Ez mind zsebremenő dolog volt nekünk. És amikor kereste a beszélgetést, a számítógépet, látom, hogy zavarban van. Kérdezem, mi a probléma? Azt mondja, a számítógép nem regisztrálta a beszélgetést. De mondom, beszélgettem. Azt mondja, hát én kapcsoltam. És mondom, akkor mit fizessek? Azt mondja, nem kérhetek semmit, nem tudom igazolni, hogy ön beszélt. Nem fizettem egy fillért sem. Tehát így Isten folyamatosan egyfajta bizonyosságot adott nekünk arról, hogy gondot visel rólunk. Kellett egy busz, amivel elhozzuk a gyermekeket a vasútállomásról a szállodába. Ezen 350 kilométerre volt a kettő egymástól. Elkezdtünk imádkozni. Nem sok céget kerestünk meg. Nem volt rá időnk, mert diákok voltunk. Ugye egyetemre, nappali tagozaton jártunk az egyetemre. Egyik imaórán este 9-kor csörög a telefon. Mondják, hogy bennünket hívnak, lemegyünk. Egy cég meghalott, hogy mire készülünk, és azt mondták, pusztán benzin költségért adják nekünk a buszt, tehát ha fizetjük az üzemanyag költséget, akkor vihetjük a gyerekeket. Ez már olcsóbb, mintha bélünk egy buszt, ugye? 2-3 héttel a gyermekek érkezés előtt elkezdtünk gondolkozni, hogy hát még pénz nincs. Valamit tenni kell a pénzért is. Naponta összejöttünk minden este imádkozni azért, hogy Isten valahogy mutassa az utat, mit kell tennünk. Egyikünknek sem volt semmilyen tapasztalata, se pénzgyűjtésben, se alapítvány működésében, se semmilyen szervezésben. De mi 7-8-an vagy 6-7-en olyan lelkesek voltunk, és annyira hittünk benne, hogy ez működni fog, egy pillanatig nem fordult meg bennünk, hogy ez csődbe mehet. Elmentünk a polgármesterhez, Klingentálban volt ez az akció. Klingentáli polgármestert megkerestük, és elmondtuk, hogy mire készülünk. Azt mondta, ez nagyszerű dolog, ezt szeretné támogatni. Van már adomány, a spenden kontója, adománynak kontójuk, vagy ilyen bankszámlaszámok, mondtuk, hogy nincs. Jöjjenek, és elviszem önöket a bankhoz, ismerem a bankmenedzsert, és azt mondja, nyitok önöknek egy kontót, segítek ebben, és ráteszünk 500 márkát a kontóra. Elmondom, hogy kiszámoltuk, hogy durván 30 ezer márka kellett ahhoz, hogy ezt kifizessük, a szállodát, mindent. 500 márkával ő megnyitja a bankszámlát. Elmentünk a bankba, a menedzser látta, hogy mi jövünk a polgármesterrel, és akkor azt mondta a menedzser, hogy látta, hogy itt biztos valami érdekes dolog van. Kérdezte, hogy miről van szó, meghalott, azt mondja a polgármesternek, hogy polgármester úr, van egy szomorú hírem. Ön csak a második adományozó lehet. Eleve egy összeggel nyitjuk meg, azt hiszem 1000 márka volt az, egy összeggel nyitjuk meg a bankszámlát. Ön a második adományozó. Ott állt mellettünk egy reklámszakember, aki a reklám cége volt, meghallott, hogy miről van szó, de jön hozzám, azt mondja, hogy Szabó úr, ha ír rólunk egy cikket az újságban, hogy mi is támogattuk ezt az akciót, akkor adunk 2000 márkát. Kérdezte, hogy milyen hosszú legyen a cikk? És akkor ő is biztosította a 2000 márkát. Utána már nem tudtuk követni, cégeknél megreklámoztuk az egészet, hogy mit teszünk. Megjöttek a gyerekek, mi elmondtuk a gyerekeknek, hogy gyerekek, mi az egészet imádsággal szerveztük. Semmihez nem értettünk, mi imádkoztunk, jött a gondolat, imádkoztunk, megalapítottuk az egyesületet, imádkoztunk, így gyűjtöttük a pénzt. Ha bármi probléma van, akartok velünk imádkozni? Ott volt pártitkárnak a gyermeke, a volt Szovjetunióból, ugye, mindenféle emberek, akik ateista családból származtak, és megbeszéltük a gyerekekkel, hogy ha gondunk van, beteg valaki, hiányzik valami, összehívjuk az egész társaságot, és imádkozunk. Szinte minden nap imádkozni kellett, azért, mert nagyon gyenge volt a gyerekek immunrendszere. Délután játszottunk, este 40-40 és fél fokos lázzal. 6-8 gyerek ágyba dőlt. Az orvos az állandó vendég volt nálunk, gyerekeket kórházba kellett vinni. Ugye a sugárfertőzés az immunrendszert teszi tönkre. Egy állandós csapa volt. Azt az egy hónap a gyerekekkel napi 2-3-4 óra alvás biztosított. Ugye 40 fokos láznál hőmérőzni kellett a gyerekeket. Akkor nem bírtuk, összehívtuk a társaságot. Gyerekeknek elmondtuk, hogy baj van, segítsetek. Imádkoztak. Egyszer a tolmács imádkozás közben nem tudott fordítani, mindig mondta, hogy a gyerekek is imádkoztak, hogy hol tartunk. Elcsuklott a hangja. Kérdezem utána Terezától, hogy hát Tereza, hát mi volt a baj? Azt mondja, tudod, hogy kik imádkoznak? A legutóbb a pártitkár gyereke imádkozott. Hogy ez mit jelent, azt tudja, aki az átkosban élt. Pártitkár gyereke imádkozik. Amikor vége volt az egy hónapnak, hazamentek a gyerekek, megnéztük a bankszámlát, 32-3 ezer márka kellett ahhoz, hogy kifizessük a számlát, és pontosan a duplája volt a bankszámlánkon. Azt látom, hogy Istenem, ma is vannak csodák. Én azt úgy éltük meg, mint diákok, mint egy fantasztikus kalandot és csodát az Istennel. Tudnék még sok ilyet mondani, társaim is azóta is dolgoznak sokfelé, mi is sok mindenen dolgoztunk. De Istennel, Jézussal ma is a 21. században, ez még a 20. század végén volt, de működik az, amit Jézus bemutatott akkor. Nagyon sokan mentek Jézushoz, mert érezték, hogy vele, nála más az élet. Itt egy vakot látunk, aki odalép Jézushoz, kérje, hogy Mester, kérdezi Jézus, hogy mit cselekedjen, mit szeretné, hogy cselekedjen. Csak azt, hogy lássak. El tudják képzelni ezt a kérést? Csak azt, hogy lássak. És akkor Jézus vagy azt mondja, hogy legyen a te hited szerint, vagy itt éppen megkente a vak szemét sárral, elküldte a Siloám tavához, mosd meg a szemedet, és látni fogsz. És itt a Siloám tava, itt mosta meg a vak a szemét, és visszajött és látott. A világ megváltozott csak azért, mert Jézus ott volt az emberek között. Ezek azok a helyszínek, ahol ezek a csodák történtek. Lehet látni azt, hogy gyakran, amikor úton voltak, ugye beszéltünk arról, hogy csónakkal, hajóval útra keltek a genezáreti tavon, viharba keveredtek, Jézus a vihart is le tudta csendesíteni. A tanítványok féltek, idegesek voltak, ugye a hullám már átcsapott a hajó oldalán, és oda mentek hozzá, és azt mondták Jézusnak, hogy Mester, ments meg minket, mert elveszünk. Jézus mintha csak azt mondta volna, hogy nem veszitek észre, hogy ki van a hajóban. Ki van itt? És akkor felállt, és azt olvassuk, hogy megdorgálta a szelet és a tengert, és nagy csönd lett. Tanítványok csodálkozva néztek rá, hogy ki ez a Jézus. Hatalma van a tengeren, hatalma van a viharon. Fantasztikus személy. Nem csoda, hogy ő a legbefolyásosabb személy, aki a világtörténelemben valaha is élt. Egy ember, aki érzi, hallja az emberi szív kérését. Mester, csak hogy lássak. Aki látja a félelmet az emberek szívében, amikor félnek. Meghívjuk és azt mondja, hogy legyen békesség, és békesség lesz a legháborgóbb szívben is. Jézus egy különleges csodája is volt. Ez a csoda, ez nem látható csoda. De szerintem az egyik legnagyobb csoda. Mit gondolnak, hogy melyik az? Melyik lehet Jézus legnagyobb csodája? Amikor újra feltámadt, az is nagy volt, de szerintem van egy még nagyobb csoda. Amit bennünk véghez visz. Én elmondom, hogy szerintem, ez szubjektív, hogy szerintem mi a legnagyobb csoda. Egy széteső, önző világban élünk. A mindenki maga akar boldog lenni, igaz ez? Mindenki saját magának keresi a boldogságot. Mindenki a saját életét szeretné tervezni, boldognak látni. Kapcsolatok esnek szét, barátságok esnek szét, emberi életek mennek tönkre. Ahogy a bűn megjelent ebben a világban, a bűn egy sajátos tulajdonsággal bír. Ahol megjelenik a bűn, ott emberi kapcsolatok tönkre mennek. Így van ez? Egy házasságban megjelenik a bűn, szétmegy a házasság. A bűn olyan, mint egy centrifuga. Beletesszük a vizes ruhát, szétválasztja vízre és ruhára. Ahol a bűn megjelenik, szétesnek az emberi kapcsolatok. Közösségek bomlanak fel. Erről nagyon sokat tudnánk beszélni. Látjuk azt, hogy egy család, ahogy megjelenik csak az önzés, meghal a szülő, mi történik a gyerekekkel? Hajba kapnak a koncon, az örökségen. Ismernek ilyen történeteket? Hány ember élete tönkre megy emiatt? Egy széteső, egyre jobban széteső világban élünk. Így van ez? Ezelőtt 10-20-50 évvel, talán inkább 50-100 évvel még hallottunk arról, hogy több generáció együtt élt egy egyházban. 2-3-4 generáció, nagyszülők, szülők és a gyerekek. Ma már ott tartunk, hogy egy generáció sem tud önmagával együtt élni. Sőt, ott tartunk, az ember saját magával nem tud békességben élni, nem? Mert nem tudjuk megtalálni a békességnek az útját. Egy széteső világban élünk, és ebben a világban megjelenik Jézus. És elkezdi gyógyítani az emberi kapcsolatokat. És létrehoz egy közösséget. Ő ezt elnevezi gyülekezetnek. Azt mondja, az én egyházamat, az én gyülekezetemet, az eklésziának hívják görögben, megalapítom. És mi volt ennek a gyülekezetnek a lényege? Az, hogy emberek, akik soha nem ismerték egymást, egymásra találnak. Emberek megtanulnak megbocsátani egymásnak, megtanulják szeretni egymást. Mi se találkoztunk soha, nem? Ha nem lenne az, hogy mi hiszünk az Istenben, vagyis én hiszek Istenben, vagy Bibliával foglalkozom, nem találkoztunk volna sohasem. De milyen érdekes az, hogy egészen különböző embereket, akik nagyon mélyről jöhetnek. Van olyan barátom, aki hajléktalan volt. Van olyan teológiai diákom, aki részeges, feleségverő, neveletlen ember volt. És most teológiát végző személy, aki nagyon jó tanuló a főiskolán. Emberek élete megváltozik, és emberek egymásra találnak. Sohasem látták egymást. De hogyha az egyik is Jézusban hisz, meg a másikban is, másik is Jézusban hisz, tudják, mi történik? Ez csak olyan, mintha egy nagy család lennének. Amikor 1995-ben kimentünk Afrikába, akkor féltünk a feleségem, hogy most mi vár ott ránk. Leszálltunk a repülőgéptől, bementünk a repülőtér épületébe, légkondicionált épületben, és egy érdekes incidensünk volt itt, mert egyszer mondtam a gyülekezetben, hogy végigmentünk a csarnokon, meg volt a vámolás, az útlevél ellenőrzés. Van egy utolsó ajtó, voltak már repülőtéren? Ilyen automata ajtó. Egy irányból lehet csak átmenni rajta. Ismerik az? Ki lehet menni, de vissza nem lehet jönni. És kint pedig várják az embert, ugye az ismerősök, hozzátartozók. Toljuk a kocsit kifelé, és akkor szétnyílik az ajtó, kilépünk a forróságba, ott vágott mell bennünket Dar es Salaamban, hogy micsoda forróság van, kilépünk a légkondicionált épületbe, és még egy valami megdöbbentünk, mindenki fekete. Minden emberi, egy fehér arcot nem láttunk. És akkor megálltunk, szétnéztünk, na most merre? Hogyan tovább? És ahogy ott szétnéztünk, az ajtó megindult össze, tehát kiugrott egy vámtiszt, fogta a feleségem kezét, és berántotta az ajtón. És én nem tudott angolul. És most néztem, most mit csináljak? Az ajtó túl gyorsan csukódik össze. Vagy visszaugrok, és hagyom a csomagokat, de hát mi lesz akkor azzal, nem? Vagy mentem a feleségem, és hagyom a csomagokat, vagy hagyom a feleségem, és mentem a csomagokat. Nem volt idő gondolkozni. És akkor egy dolgot vettem észre a tömegben, ott álltak az emberek, valaki tartott egy papírt, amire nagyon csúnya helyesírással ki volt írva, hogy László, valami Lozló, vagy valami ilyesmi. Csak ránéztem, és annyit kérdeztem, hogy adventista? Azt mondta, igen, na, fogd a csomagom. És beugrottam az ajtón. Visszamentünk, megnéztük, mi a baj, hát kiderült, hogy az volt a probléma, hogy a feleségem kezében volt egy zacskó. Abban a zacskóban volt egy zöldalma. És kint nincs zöldalma, nagyon értékes. Azt elkobozták, utána szabadok voltunk, és kimehettünk. Mit gondolják? Mit gondolnak? Megvoltak a csomagok? Hát megvoltak. Soha nem láttuk egymást, nevüket sem tudtam, annyit tudtam, hogy ők is Jézusban hisznek. De családon belül maradt a csomag, nem? Ezek az emberek ott voltak, nem ismertük egymást, ránk vártak, nem volt kész a szállásunk, egy hétig náluk laktunk, etettek bennünket, főztek ránk, egy fillért nem engedtek, hogy fizessünk. Egy nagy család. És azt gondolom, ha van egy igazán nagy csoda, akkor ez ez. Akkor önző emberek feladják az önzést, és megtanulják egymást szeretni, nem? Nem egy nagy csoda? A gyülekezet egy közösség, ahol egymásra találnak emberek, ahol egymásnak örülnek emberek. Nem érezték még, hogy milyen jó lenne egy ilyen család? Nem? Hogyha a világ megfordulna és elkezdenénk egymás felé közeledni, ez fantasztikus. Azt mondom, hogy nincs ennél nagyobb dolog, mint amikor emberek ismét egymásra találnak. Ezért szeretek például ilyen helyre járni, ilyen templom, vagy ilyen közösség, vagy gyülekezetbe. Egyszerűen más a világ, ahol Jézusra hallgató emberek vannak, ott egymásra találnak az emberek. És a templom lényege, a gyülekezet, az egyház lényege nem az, hogy járjunk misére, vagy adjunk adományt, hanem az, hogy felismerjük egymásban azt, hogy ki is a másik. Hogy Isten segítségével megtanuljuk azt is szeretni, akit nem is ismertünk. Milyen fantasztikus dolog az ilyen. Pont valakivel beszélgettünk a hét folyamán, hogy egy nagyon egyszerű hölgy bekerült a kórházba. Megbetegedett. És annyi látogatója volt, hogy már az orvosok, a nővérek kérdezték, hogy ki maga, miniszter vagy kicsoda? Hogy ennyi látogatója van. És azt mondja, nem, én csak egy keresztény vagyok. És van egy nagy családom. Mert nála minden órában megfordult valaki. Mert van egy családja. Jézus az élet minden területén tett csodát. Természeti jeleket, gyógyítást, halottakat támasztott, éhezőket étkeztetett, bűnöket megbocsátott, a jövőt kijelentette, megmondta, hogy mi fog történni. Ismerte az emberek gondolatait. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Jézus csodáinak volt egy sajátossága, ami egyértelmű. Azt látjuk, hogy mindenkor mások megsegítése volt a cél. És kis összeget számlázott ki, ugye? Hogyan segített Jézus? Ingyen. Sosem kért pénzt. Ma is hallani sokszor, hogy emberek Jézus nevében gyógyítanak, és utána pedig számláznak, nem? Jézus mindig emberi szeretetből az emberért tette ezt. Csak mások javára tett csodát, sohasem saját dicsőségére. Azt láttam, hogy Jézus csodáiban, hogyha sokat nem is tudunk is igazolni, hogy megtörténtek, egyet azonban láthatunk. Vannak olyan csodák, amikről láthatjuk, hogy be kellett, hogy következzenek, mert emberek életét megváltoztatták. Ilyen például Lázár élete, ugye feltámadt, Cipruson szolgált. És van egy csoda, ami ma is működik, tegnap is beszéltem róla, az, amikor emberek egymásra találnak. Ma is vannak gyülekezetek. Ez a gyülekezet úgy működik, hogy az emberek korábban nem ismerték egymást. Egyik itt dolgozott, másik ott, találkoztak, Isten által egyszer csak megszerették egymást, összefogtak, segítenek egymáson. Ez a csoda ma is fennáll. És Jézus csodáját még az jellemzi, hogy hitre készteti az embereket, tehát szeretné, hogy azáltal felismerje mindenki, hogy valóban létező Isten ő is segít az embereknek. Hitelesek Jézus csodái. Én azt mondom, hogy a kortársak egyértelműen megerősítették. Nem csak a Biblia írói, hanem mások is leírták, hogy a csodák megtörténtek, tehát tiszteletre adóztak neki. Ellenségei is megerősítették, azáltal, hogy Lázárt meg akarták ölni, cáfolták, hogy erősítették a csoda megtörténtét. Megerősítették. És azt látjuk, hogy feljegyzések is, történelmi feljegyzések is azt igazolják, hogy Jézus valóban ezeket a csodákat megcselekedte. Mások is tehetnek csodákat? Azt látjuk, hogy igen. Vajon minden csoda Istentől származik, vagy Sátán is tud csodát tenni? A csoda mögött gyakran az van, hogy valaki befolyást akar nyerni emberek felett. Jézus figyelmeztetett bennünket, azt mondta, hogy vannak hamis Krisztusok és hamis proféták, akik jeleket és csodákat tesznek, és mi a céljuk? Hogy elhitessék, hogyha lehet, még a választottakat is. Tehát vigyázni kell a csodákkal. Nem minden csoda Istentől jön, Jézus tanítása szerint. Mások is tesznek csodát. Egyszer Londonban a Heathrow repülőtéren vártam, átszállási idő az hosszú volt, elkezdtem szétnézni a könyvesboltban, és találtam egy könyvet, most nem hoztam el, de meg is vásároltam. A világ legnagyobb titkai, vagy csodái, ezeknek a lexikon, ez a könyv, 92 témakör van ebben a könyvben, automatikus írás, varázslás, akkor ufók, boszorkányság, mindenféle dolgok. Tehát lehet látni, hogy ezt a világot ma foglalkoztatja a csoda. Nagyon sokan produkálnak csodákat, mert ha csak 92 témakör van, akkor hány esemény? Tehát nagyon fontos azt tudni, hogy nagyon sok olyan csoda lehet ma is, aminek az a célja, hogy félrevezesse az embereket. Ma már nem csak Isten tesz csodát, hanem sajnos az ördög is. Honnan tudhatjuk, hogy egy csoda Istentől van, vagy a Sátántól? Hallottak már gyógyítókról? Ugye, hogy jöjjön el nyugodtan, kerekesszékbe, majd mi meggyógyítjuk. Ma is vannak ilyenek, honnan tudjuk, hogy ez igaz vagy nem? Jézus figyelmeztet egy dologra, az, hogy nem csak jó indulatú emberek tesznek csodákat, próbálják befolyásuk alá vonni az embereket, hanem azt mondta, jönnek majd báránybőrbe bújt farkasok a nyáj közé, akiknek az a célja, hogy félrevezessenek embereket. De erről beszélt Jézus egyértelműen, és tudjuk, hogy voltak ilyenek, vannak ilyenek, és lesznek ilyenek. Nagyon sok hitető volt, nagyon sok tévtanító volt, akik különféle hókusz-pókusszal, ámítással megpróbáltak embereket rávenni arra, hogy őket kövessék. A céljuk az mindig az, minden ígérettel, csodával, kövess engem. Tedd azt, amit én kérek tőled. Nagyon vigyázni kell arra, amit látunk, hallunk. Nagyon sokan embereket követnek. Azok által, hogy valami történik velük, akár békességet kapnak, vagy valami dolog történik velük, elfogadják, hogy ez biztos Istentől van, biztos érdemes erre az emberre hallgatni. Honnan tudhatjuk azt, hogy egy csoda valóban Istentől van-e, vagy pedig nem? UFO jelenségek, egyre nagyobb divatja van az UFO jelenségeknek. Azt látjuk, hogy nagyon sokan hisznek az UFO-kban. Hoztam statisztikákat, és ugye a Life magazinban megjelent egy statisztika. Több mint 16 millió amerikai állítja, hogy látott már UFO-t. De földön kívüli, akik természet fölöttiek. 2.700.000 amerikai mondja, hogy találkozott földön kívüli lénnyel. Amerikának van hatása Magyarországra? Ajaj. Ugye, rengeteg UFO jelenségről számolnak be. Okkultizmus is hódít. Természet fölötti jelenséget ígérnek. Halott idézés, De olvastam egy statisztikát Németországban, a középiskolai diákok több mint 50%-a részt vett halott időző szeánszban vagy asztaltáncoltatásban. De több mint 50%-a a középiskolai diákoknak foglalkozott ilyennel. Jézus előrejelezte azt, hogy lesz egy hitetés, és elhiteti a földnek lakosait jelekkel, és ahogy Jézus mondta, csodákkal is, tehát vigyázni kell ma a csodákkal. Miért engedi meg Isten azt, hogy mások is tegyenek csodát, nem csak ő? Erre is választod a Biblia. Következőt mondja, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét, a hazugságnak fognak hinni. Tehát ha valakit nem érdekel az igazság, amit Isten tanít, mi az igazság, azt engedi Isten, hogy kövesse a hazugságot. Mert ha nem érdekli az igazság, nem fogadja be az igazságot, akkor annak az embernek úgyis mindegy. Azt mondja egy másik helyen a Biblia, hogy nagyon sok ember olyan történetet szeret, olyan vallást, ami kellemes a fülnek, ami vonzó valahogy, érdekes, és valóban így van, ez nemrég hallottam egy rádióadást, ahol a Hahota jógáról volt szó. Hallottak már Hahota jógáról? Az a lényeg, hogy oda mennek az emberek, és nevetnek, és jól érzik magukat. És ennek is van egyre több követője. Mert jó érzést szabadít fel. Nevetés által manipulálják az emberi érzéseket. A hitetés olyan erőteljes lehet, hogy csak nem az egész föld választott, még a, majdnem a választottak is, tehát akik Istenben hisznek, azok is szinte tévútra lesznek vezetve. Ugye Hollywood ebben éren jár, Hollywoodban ennek művészete van, most nincs idő, hogy erről beszéljek, de ott is vannak ilyen hókuszpókutos emberek, akik jövőről beszélnek, tanácsot adnak, az órabérük tudják, hogy mennyi. Több száz dollár egy óra náluk, hogyha valaki konzultál. Hogyan tud valaki biztonságban lenni? A Biblia egy egyértelmű tanácsot ad. A tanításra, és itt a törvény beutal, és a bizonságtételekre, és a Biblia többi részére hallgassatok, ha nemekként szólnak azok, akiknek nincs hajnaluk. Tehát bármi esemény történik, hogyan kell azt eldöntenünk, hogy Istentől van, vagy nem. Előveszem a Bibliát, összehasonlítom Jézus tetteivel, Jézus szavaival, Jézus törvényével. Ha ellentmond, akkor tudhatom, az nem Istentől van, mert Isten nem hazudik. Isten nem változik meg. Ő mindig ugyanaz. Ha egyezik, akkor lehetséges, hogy valóban Isten az, aki valamit cselekedett. Nagyon sok jövendőmondó van, mint Notre Dame-os, beteljesülési aránya 11%, tehát nem egészen megbízható. Vannak ugye a különféle horoszkópok, ezeknek a beteljesülési aránya kevesebb, mint 3%. De nagyon sok ígéretes dolog van, ami a végén üresen hagyja az ember életét, és nem teljesedik be. Milyen a Bibliának a beteljesülési aránya? Azt látjuk, hogy 100%. Melyikre érdemes rábízni az embernek az életét? Horoszkópra? 3% elég, akkor igen. Ha valakinek 100% kell, tehát megbízható forrás kell, fontos, hogy a Bibliát ismerje meg. Bárki fellép, hogy ő proféta, csodatévő, meg kell vizsgálni, a Biblia erről is beszél. Azt mondja, vannak látomások és álmok, tehát valamilyen isteni vezetés áll rendelkezésre. 100%-osan pontos kell, hogy legyen, 100%-osan egyetértésben legyen a Bibliával, és ugyanazt mondja Krisztusról, mint amit a Biblia mond Krisztusról. Akkor elfogadhatjuk azt, hogy az valóban Istentől jövő csoda és esemény. János apostol evangéliumában Jézus biztosít bennünket. Azt mondja, és megismeritek az igazságot, és az igazság mivé tesz? Szabaddá tesz bennünket. Vagyis segít, hogy tudjunk tájékozódni ebben az életben. Mindenki keresi a segítséget, a csodát, ha bajban van. A beteg ember mindenkihez fordul, aki csak kéznél van. Nem így van? Vigyázni kell azonban, hogy legyen egy iránytünk, ami segít nekünk ebben. Nehogy arra ébredjünk, hogy valaki ismét becsapott bennünket. Vannak becsapott emberek? Nagyon sok. Az a kérdés, hogy van olyan, akit nem csaptak be? Nem? Azt látjuk, hogy érdemes odafigyelni, és tanácsol bennünket Pál apostol, azt mondja, hogy figyeljünk oda mi életünkre. Forgassuk az írást annak érdekében, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítást szerében ide-oda hányódnak, és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Milyen jól megfogalmazza. Ne csapódjunk jobbra-balra, van egy iránytű az ember számára, ez a Biblia, amit Isten azért adott, hogy tudjunk tájékozódni. Ő jól tudta azt, hogy Biblia nélkül az ember el van veszve, ugye a káoszban, amiben ma élünk. Úgyhogy utoljára még egy szót, felidézném a Biblia tanácsát, hogyha szeretnénk tájékozódni tudni ebben az életben, mire kell hallgatnunk? Isten szavára és a Bibliára, ez elegendő ahhoz, hogy helyesen tudjunk tájékozódni. A következő alkalomnak a témaköre Jézus Krisztus halála és feltámadása, és ennek hatása a világtörténelemre, emberek életére, ez lesz a következő témakör. Most pedig szeretném kérni, hogy hajtsuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Istenünk, ahogy láttuk Jézus életét, az még ránk is nagy hatással volt. Találkozik egy vakkal, kérdezi, hogy mit cselekedjen. Hogyha meghallja azt a sóvárgó kérést a vak ember szavában, megnyitja az ő szemét. Találkozik emberekkel, akik félnek a vihartól, az életviharától, a tengertől, szól két szót, és lecsendesedik a vihar. Időnként mi is vakok vagyunk, nem tudjuk, mit hoz a jövő. Időnként a mi életünkben is viharok vannak, félünk. Az a mi kérésünk segíts, hogy ma, a 21. században mi is megismerhessünk téged. Jó lenne, ha ma is lennének csodák. Segíts téged megismerni, és elhinni, hogy veled ma is lehetnek csodák. Amen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ha kérdésük van, írják fel a cetlire mindenképpen, és következő alkalommal azzal kezdünk. Mikor találkozunk legközelebb? Dátumot azt nem tudom, de azt tudom, hogy jövő héten, csütörtökön, este. Hogy vigyázzanak magukra, és bízom abban, hogy találkozni fogunk.